mai adásunk témája az iszlám vallása, amelynek legfontosabb eleme a törvény. Az iszlám vallásának lényegi részét nem az Isten ismerete, a teológia jelenti, hanem a jog. Honnan származik a muzulmán jog, a sharia rendszere?
Tulajdonképpen Mohamed, amikor elkezdte Mekkába hirdetni az új vallását, akkor eleinte erkölcsi kötelezettségekről beszélt, túlvilágról, túlvilági büntetésről, végítéletről, de amikor menekülnie kellett kisszámú hívével Mekkából és Medinába települtek át, akkor a feladata az volt, hogy megszervezze a híveit. Abban az időben Arábiában is mindenki törzsi közösségben élt. A törzsi kötelékeken kívül mindenki életképtelen volt. Elég, hogyha a Káin sújtó átokra gondolunk a Bibliából, hogy légy földön, futó a földön. Ez azt jelenti, hogy ki került a törzsi közösségből, azaz magyarul nem védte senki sem, ha bajba került, nem segített neki senki sem. Ennél szörnyebb dolgot nem lehetett elképzelni. Tehát amikor Mohamednek el kellett menekülnie Mekkából, akkor a saját törzse vetette ki, azaz magyarul védtelenné vált és életképtelenné. Tehát amikor kis számú hívével áttelepült Medinába, ahol úgy szintén törzsek éltek, mégpedig arab törzsek, és mellettük néhány zsidó törzs is, akkor az első feladata az volt, hogy a saját embereit a törzsek mintájára megszervezze, tehát létrehozza a hívők közösségét, amelyet egyébként ummának nevezett. A hívők közösségére ugyanazokat a jogokat és a róta, amelyek a törzs tagjait terhelték, és ugyanazokat a kötelezettségeket rótta rájuk, amelyek kötelezettségeket a törzsi szabályok a törzs tagjaira róttak, és ugyanazokat a jogokat élve. Tehát tulajdonképpen a muzulmán hívőknek az együttes az umma, tehát Indonéziától Marokkói, egy ummának számít mind a mai napig. Ez az umma mind a mai napig törzsi közösségként működik. Na most ennek a közösségnek kellett szabályokat adni. Részben olyan szabályokat, amelyek a közösség tagjainak is és Istennek a kapcsolatát rendezték, részben pedig olyanokat, amelyek a közösség tagjainak a viszonyát egymás közt. Ebből következőleg tulajdonképpen azok a törvények, amelyeket Mohamed adott a közösségének, nem terjednek ki az állami életre, csak is a hívők közösségének az életét szabályozzák, és azóta sem terjesztették ki az iszlám világában a jognak, a sharia-nak a hatását az állami életre. Tehát a hívők egymás közti, tehát a felebaráti viszonyukat és a hívők Istenhez való viszonyát rendezi, azaz olyan, mint a keresztény vallásoknak a kánonjoga. Tehát avval lehet párhuzamba állítani, és nem pedig az államba létező civil joggal, tehát polgári joggal összehasonlítani. Ugye ezt a tévedést el szokták követni a jogi karok, ahol az iszlám jogrendszerét tanítják, úgy, mintha hasonló lenne a mi jogrendszerünkhöz. Ebből következőleg, amikor úgymond kinyilatkoztatást kapott Mohamed, és a kinyilatkoztatás a hívők közötti viszonyokat szabályozta, akkor természetszerűen a medinai közösségre vonatkozó szabályokat kapott, és a medinai közösségnek az életét próbálta elrendezni. Tehát ebben benne volt az, hogy hogyan kell az Isten tiszteletet megtartani, milyen joga van a vallási vezetőnek, de az is benne volt, hogy egymásnak hogyan és miként kell segíteni bajban, hogyan kell egymásért felelősséget válni, hogyan kell a házasságukat intézni, az örökösödést, és így tovább egymás között a kereskedelmi ügyleteket.
Tehát annak ellenére, hogy kifejezetten csak vallási szándékkal született, mégis a civil életben is teljes mértékben alkalmazható volt?
Nem teljes mértékben, a magánéleti kapcsolatokat szabályozta. Tehát a kereskedelem is ebben az esetben ide tartozik, mert ugye az emberek egymással kereskedtek. Ezért például a kereskedelemben van egy ilyen szabályozás, hogy eladónak és vevőnek egyaránt jól kell járnia. Ugyanis a hívők közösségében ez egy elemi kötelezettség volt, hogy mind a kettő jól járjon. Tehát mind a kettő számára hasznos legyen. És ezt az elvet mind a mai napig tartják a kereskedők. Tehát, hogyha valaki elmegy Magyarországról egy arab országba, azzal szokott visszajönni, hogy be akar csapni, mert ennyit mondott, de aztán ideadta a feléért is, vagy a tizedért is. Ugye ez tévedés, nem akarta becsapni. Ő látta azt, hogy az illető Európából jött, tehát ő úgy gondolta, hogy ha egy nagyobb árat mond, annak még az is megéri. Tehát az, hogy mikor járunk mind a ketten jól, ezt akkor tudjuk megállapítani, ha elkezdünk alkudozni. Tehát ő náluk hozzátartozik az alkudozás, a kereskedelem, ennek semmi becsapási szándéka nincs, azt akarják földeríteni, hogy hol az a pont, ahol mind a ketten jól járunk. Tehát a Korán tehát ezeket a szabályokat tartalmazta, ellenben amikor Mohamed meghalt, akkor a közösség elkezdett terjedni a hódító háborúk révén, tehát egyre kiterjedtebbé vált a hívő közössége, egyre újabb problémák merültek föl, amelyek nem voltak benne a Koránba. És ennek következtében újabb források után kellett nézni. Ugye a Koránnak körülbelül 30%-a az, ami úgynevezett törvényi szabályozás. A többi az egyebekről szól, tehát régi népekről, József története, stb. Stb. De magát a hívő közösségét az elemi egyszerű körülmények között igyekezett csak a Korán szabályozni.
Az említett forrásokból kiindulva spontán módon fogalmazódott meg az iszlám jogrendje, vagy valamilyen mintát követve jött létre?
Tehát az iszlámnak a jogrendje tulajdonképpen kétfajta mintát követett. Ugye az egyik minta a törzsi életnek a szabályai voltak, tehát amikor azt mondtuk, hogy egy törzset próbált megszervezni Mohamed, akkor természetszerűleg az iszlámon belül is ugyanolyan jogokat és kötelezettségeket kaptak a hívek, mint amilyenek az egyébként a világban voltak. Néhány javítással ezt hozzá kell tennem. Ugye maga Mohamed árva gyerek volt, tehát születése előtt meghalt édesapja, nem sokára születése után az édesanyja is, tehát mások nevelték föl. De a törzsi hagyományok szerint, ha egy gyermeknek meghalt születés előtt az édesapja, az nem örökölt semmit. Tehát Mohamed ezen javított, és ilyen esetekben is örököltek a gyerekek. Másodszor ugye a törzsi életben ugye szabadrablás volt a nők között. Mohamed ezt szabályozta, legfeljebb 4 feleséget engedélyezett. Tehát ugye amikor manapság azt mondják, hogy az iszlám így meg úgy elnyomja a nőket, akkor erre kell gondolni, hogy ez abban az időben fölszabadítás volt, tehát hogy csak 4 feleséget engedélyezett. Ugye a törzsi hagyományoknak megfelelően a lányok nem örököltek semmit. Ugye ők férhez mentek valakihez, és aztán a férjük volt köteles eltartani őket. Mohamed szerint a fele, tehát annyi, majdnem annyit örökölnek, mint a fiúk, csak a felét. Tehát valamit örökölnek. Uh-huh. Ugye korábban nem fogadták el a tanúskodásukat, Mohamed után 2 nőnek a tanúskodása ér annyit, mint egy férfinak a tanúskodása. Ezeket természetesen lehet utólag úgy értelmezni, hogy elnyomják a nőket, de ha azt nézzük meg, hogy a törzsi társadalomban annak kinőttek, amelyiknek a mintáit kellett követni Mohamednek, ahhoz képest ez egy óriási előrelépés volt. Tehát az egyik a törzsi társadalom volt, a törzsnek a különböző szabályait vitték át a hívők közösségébe szabálynak. Ugye manapság sokat szoktak háborogni azon, hogy a házasságtörő embereket megkövezik. De gondoljunk bele, a Bibliába is ez van, de az a korabeli világban ez hagyomány volt. A házasságtörőket megkövezték. Az egy más kérdés, hogy a Bibliában Jézus Krisztus azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki maga is nem vétkezett, azaz magyarul a bűnbocsánatot bevezette a rendszerbe. Mohamedék, mint említettem, a törzsi élet szabályait isteni törvények rangjára emelték, és mind a mai napig ennek következtében változtathatatlanok ezek a törvények. Tehát a megkövezés az annak a korszaknak a törzsi szokásrendjét hozta át a 21. századba. Ha megnézzük a Közel-Keleten a nők ábrázolását, nem az iszlám világában, hanem a környező világban, például Palmirában, ünnepi körmeneten elfátyolozva jártak. Ezt a szokást örökítette át az iszlám, ezért járnak mind a mai napig fátyolozva a nők. Hozzá kell tennem, hogy amikor én fiatalabb voltam, még Olaszországba sem mentek be a nők fátyol nélkül. Az egy más kérdés, hogy nem az arcukat fátyolozták el, hanem csak a fejüket egy kendővel borították meg, de ez a Mediterráneumban egy szokás volt. Ezt az iszlám megörökítette mind a mai napig, mert isteni törvény rangjára emelte. Tehát ez volt az egyik minta. A másik minta a római jog volt. Ugye a római jognak volt, és ilyen módon a kánonjognak, a keresztény kánonjognak volt négy forrása, a szentírás, a szent hagyomány, az atyáknak a konszenzusa, és az római jogból átvett analogikus következtetés. Tulajdonképpen az iszlám világában is ez a négy jogforrás van. Tehát a szent szövegek, a hagyomány, tehát az iszlám ezt szunnának nevezik, a konszenzus és az analogikus következtetés. Ugye szunna alatt, tehát a hagyomány alatt azt értjük, amit a Mohamed halálát következő időkben összegyűjtöttek, a Korán előírásai nem terjedtek ki minden élethelyzetre, tehát összegyűjtötték a történeteket, hogy Mohamed ilyen helyzetben mit csinált, vagy mit mondott. Mert úgy gondolták, hogy Mohamed minden cselekedete és minden szava isteni inspirációra történt. Ezeket a Mohamedről szóló beszédeket, arabul hadisz, ezeket a hadiszokat összegyűjtötték egy korpuszba, és ebben a korpuszban található ez a szunna, a hagyomány, a Mohamed által ránk hagyott hagyomány. Tehát az írott források a Koránban, az iszlám jogban a Korán, a hadisz, ezen túlmenően a konszenzus, ami a különböző korokban mást és mást jelentett. Tehát amíg Medinában éltek a muzulmánok, addig könnyű volt a vallásba az értőknek a konszenzusát Medinára kiterjedve vizsgálni, de mihest világbirodalom lett belőlük, nem nehéz lett volna összehozni az összes tudóst. Tehát akkor egy darabig továbbra is ragaszkodtak a Medinában élő vallástudósok konszenzusához, aztán később egyes országokban élő tudósok konszenzusához. Most viszont Mekkában összehívnak különböző országokból, muzulmán országokból jogtudósokat, és azoknak teszik fel a kérdést, hogy ha megvizsgálják ezt vagy azt a kérdést, milyen eredményre jutnak. Ugye ez a modern élet kérdése, tehát a mesterséges megtermékenyítéssel mi legyen a viszonyuk. Vagy voltam a balkáni háború, ahol rengeteg bosnyák nőt megerőszakoltak, és ebből gyerek is származott. Mi legyen a nőkkel, és mi legyen a gyerekekkel? Ezeket a kérdéseket kellett megvizsgálniuk. Ezek korábban ismeretlen dolgok voltak, mert az iszlám világában béke volt, nem fordult ilyen elő. Tehát ezeket a modern élet hozta problémákkal most, egy tudatosan az egész világ, muszlim világ összes országából összegyűjtött tudós testület foglalkozik, és azok hozzák a döntéseiket. Tehát a konszenzus mind a mai napig megvan. De hozzátehetjük azt, hogyha elmegyünk Iránba, például Belugisztánba, ahova csak katonai kísérettel lehet elmenni, mert ugye a helybéli törzsek uralkodnak, ott a jó ég tudja, hogy mit jelent a muszlim jog. Tehát ott a helyi szokásjog az, ami uralkodik, tehát a muszlim törzseknek a szokásjoga. De ugyanakkor azt kell mondanom, hogy Észak-Afrikában is a hivatalos iszlámba is beszüremkedett a helyi hagyomány, ezt urfnak nevezik egyébként. Tehát az, hogy a nők körülmetélése, ami Észak-Afrikában elterjedt, ez nem az iszlámban van. Ez nincs benne az iszlámban, ez helyi hagyomány. Csak belekerült az iszlámba, tehát olybá veszik, mint hogyha ez az iszlámnak a része lenne. Következésképp az iszlám jog az egy nagyon komplex kérdéskör, hol mit értenek ez alatt. Voltak éppen a muzulmán jog eredményeként az egész iszlám világában egy életmód alakult ki. Ugye ennek az életmódnak a közepébe van a napi ötszöri ima. Az alaminsnáskodás, a vallási adónak a befizetés és az a zarándoklat. Ez, ami összeköti az iszlám világában az embereket.
A kanonizálási folyamatok eredményeként egységesen érvényes a muzulmán jog az iszlám világában mindenütt, vagy a helyi szokások beemelése a jogrendbe eltérő jogrendszereket eredményezett?
Erre a kérdésre is választ lehet adni, tekintettel arra, hogy kialakultak azok a jogi iskolák, amelyek egyfajta gondolkozásmódot tételeznek föl. Példának okáért az említett források alapján, tehát az említett négy forrás alapján, a Korán, a hadisz, tehát a két írott forrás, illetőleg a két íratlan forrás, a konszenzus és az analogikus következtetések révén, a 767-ben meghalt Abu Hanifa kialakított egyfajta gondolkozásmódot. Ugye akik hasonló módon gondolkodnak, mint ő, azt Hanafita iskolának nevezik. Aztán a 795-ben meghalt Ibn Malik, egy másik fajta gondolkozásmódot alakított ki, abban kevesebb szerepet engedett az analogikus következtetésnek. Ugye Abu Hanifa nem arab eredetű volt, hanem perzsa, és a mostani Irak területén élt, ahol akkoriban még az utcán sokan beszéltek perzsául. Ibn Malik viszont Medinában élt, tehát ott, ahol maga Muhammad is élt, és ahol csak arabok voltak. Ebből következőleg világos az, hogy Ibn Malik a hadisznak és a Koránnak, tehát a két írott forrásnak, és a medinai jogtudósok konszenzusának a szerepét hangsúlyozta. Abu Hanifa viszont az analogikus következtetéseket, mert ő nem volt arab, és olyan területen élt, ahol az arab törzsi hagyományok nem voltak jelen. Na most, ha analogikus következtetéseket beengedünk, akkor abban a pillanatban az újítás szellemét is beengedtük az iszlám világába. Ennek következtében a Hanafita jogi iskolának a szelleme az szabadabb, a Málikita az rigidebb, tehát merevebb. Ugye nem véletlenül Észak-Afrikában a Málikita jogrend terjedt el, viszont mindenütt, ahol nem arab népek vannak, tehát elsősorban a török népek, amerre laknak, de ugyanígy még például Pakisztánban is, Hanafita jogi iskola. Ugyanis a Hanafita jogi iskolán keresztül a helyi hagyományok is könnyebben tudtak beszüremkedni az iszlámba. Tehát vannak különbségek ebben a tekintetben. Ugye a négy szunnita jogi iskola között, ugye a Hanafita, a Málikita, nem említettem a 820-ban meghalt Sáfiit, Egyiptomban halt meg, de ő is medinai jogtudós volt. Ő a hadiszoknak a szerepét hangsúlyozta, tehát a Mohamedról szóló történeteknek a szerepét, és aztán 855-ben halt meg Ibn Hanbal, ugye aki a legmerevebb jogi iskolát képviselte, melyik szinte tiltotta az analogikus következtetéseket, és a legszűkebbre szabta a jogászoknak a mozgásterét, tehát a legkevésbé engedi eltérni őket attól az életmódtól, amit annak idején a 7. század elején Mohamedik Medinába vezettek. Ugye a Hanbalati jogi iskolából nőtte ki aztán az úgynevezett szélsőséges, tehát Európába szélsőségesnek nevezett irányzatok, tehát a vahhábitizmus, vagy pedig a muzulmán testvériség. Tehát ők azok, akik hajlamosak arra most a 21. században, hogy tiltsák a lányoknak például az iskolába járást. Mert hogy annak idején nem volt szabad iskolába járni a lányoknak. Tehát semmiféle újítást nem engednek meg. Ugye Germanus Gyula írta le azt, hogy a vahhábiták, akik ugyanilyen szigorú hanbalita jogrendet követnek, nem akarták beengedni Szaúd-Arábiába a rádiót. Mert az újítás volt, és következésképp az a sátántól származik. És csak úgy tudta a szaudi király lehetővé tenni, hogy a rádió elterjedjen az országába, hogy vett egy rádiókészüléket, beállította Kairóra, és összehívta a vallástudósait. És amikor tudta, hogy most fogják sugározni a Koránt Kairóból, akkor bekapcsolta a rádiót, és amikor a Korán recitálást sugározták a rádióból, akkor megkérdezte haragot mímelve a tudósaitól, hogy szerintetek ez a sátán hangja, a sátán beszél, ő mondja a Korán, és szétzavarta őket, és ezáltal be tudott jönni a rádió. Tehát ugye ezért van az, hogy Szaúd-Arábia az utolsó pillanatig tiltották a nőknek a szavazását, a nőknek az autóvezetését. A nők nem mehetnek el otthonról munkába, csak a férjük engedélyével. Tehát ezért olyan szigorú a szaúd-arábiai rend, mert ők a hanbalita iskolához tartoznak. Szemben a mostani Törökországgal, amelyik hát meglehetősen szabad, ők a hanafita jogrendet követik. Tehát még egyszer, ugye van egyfajta általános jellemzője a muzulmán életnek, a napi ötszöri ima, zarándoklat, stb., amit említettem, de aztán azon kívül sok minden különbözőség is belefér, függően attól, hogy milyen jogrendet követnek. Ettől eltérő a síitáknak a jogrendje, akik tehát más módon gondolkodtak, de gyakorlatilag ők is ugyanennek a négy forrásnak az alapján, abból leszűrve, hasonló módszerekkel állapították meg a saját jogi iskolájukat. Igaz, hogy vannak úgynevezett szélsőséges síita iskolák, azért mondom, hogy úgynevezett, mert ilyenek például az alaviták, tehát ha az ember Szíriába megy, és európai módon öltözködött nőket lát, tehát nem beöltözve hagyományos muszlim ruhába, akkor körül kell néznie. Ha lát templomtornyot, akkor keresztények, ha nem lát semmit, sem mecsettornyot, sem templomtornyot, akkor alaviták. Tehát az alavitáknál jelen pillanatban is a lányok úgy öltöznek, mint Európában, tehát kilátszik a köldökük, és így tovább, tehát teljesen szabadosan, és ez is belefér az iszlámba, egy úgynevezett szélsőséges síta irányzatnál. Na most, ugye, ami Európában szélsőséges jognak számít, az egy szigorú jogrend, amely komolyan veszi az írott szövegeket, és annak az interpretálásába szigorúbbak. Ezeket szeretik Európában fundamentalistáknak nevezni, holott ezek nem fundamentalisták abban az értelemben, mint a keresztény vallások, akik szó szerint értelmezik a Bibliát, hanem az interpretációjukba szűkre szabják a lehetőségeket, a szentszövegek interpretálásának a lehetőségét. Van náluk is szélsőséges iskola a európai értelemben, tehát akik szó szerint értelmezik a szöveget és úgy interpretálják. Ezekkel nincs baj, mert ezek maguknak okoznak bajt. Tehát egy ilyen szélsőséges iskola azt mondja, hogy a Koránban a házassággal kapcsolatban van az, hogy nősüljetek, és kettőt, és hármat, és négyet. Ugye ezt hagyományosan az összes iskola úgy gondolja, hogy nősüljetek, legyen egy feleségetek, vagy kettő, vagy három, vagy négy, és négynél többet nem engednek. Ezek a fundamentalisták azt mondják, hogy az és nem azt jelenti, hogy vagy. Ők azt mondják, hogy nősüljetek, és kettőt, és hármat, és négyet. Az összesen 10. Tehát ezek azt mondják, hogy 10 feleségnek kell lenni. Na most hát akinek 10 felesége van, az nem fog forradalmat csinálni. Az örül, hogyha, mert ugye a feleségeket el kell tartani, tehát annak olyan kötelezettségei vannak, amelyek hát minden erejét lekötik. Ezek a fundamentalisták, tehát európai értelemben vett fundamentalisták, tehát akik a fundamentumokat szó szerint értelmezik, ezek nagyon kevesen vannak. De azok, akik rigorózusan értelmezik a szövegeket, komolyan veszik a szövegeket, ugye, és ezeket is szeretik Európában fundamentalistáknak nevezni helytelenül, ezek többen vannak, és jelen pillanatban ezek, akik hódítanak elsősorban a világban, mögöttük vannak olyan pénzek, amelyek ezt elősegítik, tehát a térítést, és mögöttük vannak olyan erők, amelyek a hittérítőket szét tudják küldeni, és amelyek valamilyen módon perspektívát tudnak nyitni azoknak a szegény embereknek, pénzügyi támogatások ígérése révén, akik hajlandók egy ilyen szélsőséges irányzathoz csatlakozni. Ezen kívül ugye a muzulmán testvériség az a vallási irányzat, amelyik ott van az egyszerű szegény emberek között, és a mindennapi gondjaikba segít őket, tehát nagyon sokan csatlakoznak hozzájuk. Tehát ezek az úgynevezett fundamentalista irányzatok, amelyek a fundamentumokat komolyan veszik, ezek a történelem során kisebbséget képeztek, de a 20.-21. században irtózatos erővel törnek előre, és voltak éppen ezek után rajzolják meg Európában az iszlámról azt az elborzasztó képet, ugye, amelyet hát vagy avval rajzolnak meg, hogy mi történik Afganisztánból, kitiltották az iskolákból a lányokat, vagy hogy Szaúd-Arábiában lenyakozzák még mindig, vagy megkövezik az embereket, amennyiben eltértek a törvénytől, illetőleg hát a nők olyan helyzetben vannak, amilyen helyzetben vannak.
Ön is utalt az imént az iszlám térnyerésére. Minek tudható ez be, tekintve, hogy onnan indult, hogy a medinai közösség jogaként honosította ezt meg Mohamed, és napjainkig hogy jutott ez idáig?
Ennek tulajdonképpen két oka van. Az egyik a történelemből is látható, tehát annak idején a hírai keresztényeknél, ugye akik nem tudták követni a bonyolult keresztény teológiát, kérték azt, hogy kelljen nekik hinni az egyetlen Istenben, illetőleg hát mondják meg azt, hogy hogyan és miként kell viselkedni ahhoz, hogy Istennek tetsző életet éljenek. Az iszlámnak a teológiai rendszere, amelyik hát nem olyan bonyolult, mint a keresztény, illetőleg hát a jogrendszer áll a közepébe, az azt mondja, hogy kell hinni az egyetlen Istenbe, ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod, amazt kell csinálnod. Na most ez a parancs világos és egyértelmű, ezt mindenki föl tudja fogni, és mindenki követi, hát az egyszerűség először is. Másodszor a keresztény vallás eleinte egy rendkívül szoros szolidaritást írt elő, tehát a keresztények egymást segítették. Ezt a kereszténység, amikor átalakult és egy dogmatikai tanítás körül szerveződött, ezt a jellegét elvesztette. Az iszlám ezzel szemben a törzsi jellegénél fogva gondoskodik mindenkiről, az özvegyekről, az árvákról, az elesettekről, mindenkiről, akinek a törzsben gondoskodni kellett. Tehát egy borzasztó erős szociális jellege van az iszlámnak, amelyik olyan hálót képez, amelyik fönntartja az elesetteket, nem engedi elhullani az embereket. Ennek következtében, hogyha valaki biztosat akar, tehát nehéz körülmények között jut, és úgy gondolja, hogy egy közösséghez akar tartozni, amelyik segít őt, akkor az iszlám közösségét fogja választani, vagy ahhoz fog ragaszkodni. Itt Európában is úgy meg vannak szervezve, hogy pontosan tudják, hogy kinek mi a háttere oda-haza az országában, és gondoskodnak róla, a tanulmányait segítik, elhelyezkedését segítik, állást szereznek neki, és így tovább. Tehát a szociális gondoskodás.
Értem, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Szombatesti beszélgetés című műsorunkat hallották, az iszlám vallása és kultúrája. Marót Miklós professzor úrral Zalányi Viktória beszélgetett.
A húsvéti időszak, közeledik pünkösd, erről sokaknak Csíksomlyó is eszébe jut, ahol minden évben tömegek gyűlnek össze, százezrek, és aki már vett részt csíksomlyói pünkösdi szentmisén, tudja, hogy nem egyszerűen csak zarándok turizmusról van szó, hanem gyógyulások, csodás, régóta várt gyermek, foganások, békülések, kegyelmek történnek. Sajnos az idén sem lehetnek ott sokan azok, akik szeretnének elmenni, mint ahogy ez tavaly is így történt. Úgyhogy szeretnénk egy olyan mozgalmat indítani, hogy lélekben haza hívunk mindenkit, hogy az ima szándékát küldje el nekünk a Mári Rádiónak, és ezeket viszont utána elküldjük erre a szentmisére, azt kérve, hogy ezekért a szándékokért is mutassák be a szentmisét. A Mári Rádió honlapján a lélekben haza menüpontra kattintva küldhetik el ima szándékokat, vagy e-mailben is megírhatják.